Elő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózati Média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segít program nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködés és koordinációs ügynökség és a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek, a válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket, továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt a Száhel régióban és máshol, írta az államtitkár. Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják, a betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemzik, írta az Országos Mentőszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az OMS arra reagált, hogy mint fogalmaztak, az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírások, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok horror terhelés alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk vélhetően szándékosan félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerülethatárok nélkül érvényes. Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosság számmal arányos, és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg, emelték ki. Erkölcsi minimumnak nevezte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állítsunk emléket, és ne azoknak, akik velük szemben a barikádok másik oldalán a magyar szabadság ellen fogtak fegyvert. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta, hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, a hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom embere. Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány, és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg, hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester és a balliberális fővárosi közgyűlési többség korábban úgy döntött, hogy a jogszabályi tiltás ellenére is Horn Gyuláról neveznek el Budapesten egy 13. kerületi sétányt, emlékeztetett, felidézve, hogy idén nyáron a fővárosi törvényszék pontot tett a kérdésre, jogsértő, hogy közterület egy karhatalmista nevét viselje. Tisztelet a hősöknek, mert hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, és állnak ma is, írta Szentkirályi Alexandra. Jelentősen csökkent a születések száma az elmúlt két évben. Németországban állapította meg a Müncheni Egyetem Gazdaságkutató Intézete a témáról frissen kiadott jelentésében. Még 2021-ben 795.500 gyermek született, tavaly ez a szám 693.000-re csökkent. A statisztikai adatok szerint a kelet-német tartományokban aránytalanul magas 17,5%-os csökkenéssel néztek szembe, ami egy 2016 óta tartó folyamat tetőzésének mondható. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió eurós hitelcsomagot nyújt az ukrajnai Harkivnak a háborús károk enyhítésére, a közép- és kelet-európai gazdaságuk átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője, szerda esti tájékoztatásában közölte, hogy a hitelcsomag, amelyből 10 millió eurót társfinanszírozóként az amerikai kormány adományoz, és amely a spanyol kormány részgaranciát vállal, az ukrajnai város közszolgáltatási vállalatai, köztük a tömegközlekedési és távfűtési cégek kritikus likviditási igényeinek fedezésére szolgál. Az EBRD hangsúlyozta, hogy az orosz tűzérségi és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az 1,2 millió lakosú Harkiv, a második legnagyobb ukrán város infrastruktúrájában időleges áramszolgáltatási, távhő és vízellátási fennakadásokat okozva. Rövid időn belül ez a második jelentős EBRD finanszírozási program Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Holnap főként keleten indulhat párásan ködösen a nap, amely délelőtt mindenhol feloszlik. Napközben nyugaton lesz felhősebb, keleten naposabb az idő. A déli délkeleti szél az északnyugati tájakon élénk, néhol erős lesz, délután 15-20 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, verső szállítást hallanak az 1956-os forradalom évfordulójára Csészabó László, Déri Tibor, Fekete István és Örkény István írásaiból. Felolvassák Blaskó Balázs, Tóth Levente és Szegvári Menyhért.
Fekete István, levél Bécsbe. Kedves Vilmos, ma október 31-e van. 1956. október 31-e, reggel 4 óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban. Ma mégis úgy érzem, ezen a napon maradhat minden, első ez a levél, aminek gondolatai agyonnyomnának, ha el nem küldeném őket neked. Éjszakai sötétség van odakint, s az ablakon fekete üvege mögött alszik a város. engedd meg, hogy nagy betűvel írjam ezt a szót. De ha lenne piros ceruzám, azzal írnám. Mert egy hét óta ünnep van a szívemben, piros betűs szent ünnep, ha erre a városra gondolok, amit soha se szerettem. Emlékszel, ugye? Mondtam is ezt neked. Ott ültünk a Schwarzenberg Kaffeehaus páholyában, s arról panaszkodtam, hogy ha mi már nem leszünk, ha a mi generációnk mögött becsukódik a nagy ajtó, nem lesz, aki tovább vigye ezt a lángot, amit te megőriztél. Przemyszülben, s utána Szibériában. S amit én félvakon is jobban láttam, őriztem, és úgy látszott, vakok előtt lobogtattam, akik amúgy sem törődtek vele. Akkor ott a kávézóban azt mondtam neked, nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában hordaná a beláthatatlan rabság lokál gőzbe folytott rettenetes reménytelenségét. És Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén, és látom a villanylámpák elszórt csillagait, elfutja a szemem a könny. És bocsánatot kérek ettől a fiatalságtól, akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel. Bocsánatot kérek, és nem törődöm most azzal sem, hogy nem értem az egészet, de nem is törődöm vele, hogy értem, vagy nem értem. Nem akarok emberi értelemben büszke se lenni. Csak a férfi könnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen gyász és a felfoghatatlan dicsőség imádságos olvasó szemeit. Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk hozzájuk, mégis igazam volt, mert valóban nincs közünk hozzájuk. Olyan mérhetetlen magasságban vannak felettünk, a készülés és hallgatás, a bátorság és halálba menés olyan csodálatos dicsfényében, amire nincs szó, s amely előtt csak leborulhat minden latolgató értelem. Hogy mi szülte, és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem tudom. És ha visszagondolok a szájjártató, nagyhangú, ragyogó fiatalságunkra, elszörnyülködve látom ezeknek a fiataloknak néma értékeit, amire lehet építeni, mert a miénkre nem lehetett. A lelkünk, Vilmos, hol volt a lelkünk, amiről olyan szépen szavaltunk? Az eszünk, Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan szépen villogtattunk, hogy elvesztettünk mindent? Ők nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éheztek, dolgoztak, harcoltak és meghaltak, és visszanyertek mindent. Te ott voltál Przemyszlben, és láttál hősöket. Láttál bakákat és tűzéreket meghalni a monarchiáért, egy távoli valamiért, ami talán csak egy fegyelmezett közösségi érzés volt. Láttad Tamási altábornagyot, egy utolsó rohamban egy szál lovaglópálcával vezetve az utolsó rohamot. De mindez céltalan bátorság és céltalan vérhullatás, oktalan hősködés ahhoz képest, ami az elmúlt héten Budapesten történt. Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika. Itt csak halálba menő 14-20 éves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak csatorna levesével, a hazugság emészthetetlen maszlagával neki mentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni. És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és győzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökké valóságban és a nemzet szívében, és élve maradtak a többiek, akik talán csak most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a végtelenség szemléletében. 1956. október 31-e. Most jön fel a nap, a világosság véres ostyája, s én összeteszem a kezem, mert nem tudok már írni, nem lehet semmit sem tenni, csak a holtakért és az élőkért, és az egész Magyarországért imádkozni, imádkozni. Budapest, 1956. október 31-e. Déri Tibor. Barátaim, nehezen szántam magam arra, hogy megszólaljak. Amikor az első puskalövés elhangzott, kiszaladt a fejemből a vér. Ezért te is felelős vagy. Beszéltél, lázítottál. Hogy fogsz elszámolni a halottakkal? Az utcán szaporodtak a temetésre váró holttestek. Menj ki, és fogd le a gyilkolók kezét. Én nem tudom egyszerűen tudomásul venni, hogy forradalom nincs véráldozat nélkül. Minden elhangzott puskalövés után félig eszelősen azt éreztem, hogy én nyomtam meg a ravaszt. Hiszek az emberi lelkiismeretben, s a vádlottak padjára ültettem magam. Barátaim, vállalom a felelősséget. Boldog és büszke vagyok, hogy írótársaimmal együtt, mesterségünknél fogva első hallói és leírói lehettünk a Nemzet szavának. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a nép akarat. Iszonyodva ébredek rá, amit hosszú évek óta csak homályosan éreztünk, sejtettünk, amiről csak félszavakat tudtunk mondani, a csontom velejéig megrendülve csak most tudom lemérni, milyen halálosan kegyetlen volt az a nyomás, amely a népre nehezedett, hogy ilyen egységesen felelt rá, egyetemleges egészében, puszta kézzel a tankok ellen. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. Évek óta kétségbe esve figyeltem a magyar ifjúságot, ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és reméltem, 48 ifjúsága után most támadta hazának egy 56-os ifjúsága is. Elsősorban ő hozzájuk szólok, mert ma az ő kezükben van a forradalom sorsa. Öreg vagyok, 62 éves múltam. Két bukott forradalomban vettem részt. 45-ben azt hittem, hogy munkások, parasztok, mindannyian, akik a nemzeten kívül rekedtünk, új hazára lelünk. De 10 év alatt lépésről lépésre kilopták talpunk alól az országot. Azt hittük, a szocializmust fogjuk megépíteni, s ehelyett vérből és hazugságból rakott börtönfalak közé zártak. Felelősnek érzem magam azért is, hogy későn nyílt ki a szemem, s hogy amikor kinyílt, nem tudtam szavamat vagy hallgatásomat úgy felerősíteni, hogy mindenki értsen belőle. De egy mentségünk van magyar íróknak. Ha későn is, de mindenkinél korábban kezdtük el a nyílt harcot a zsarnokság ellen. Barátaim, ha szavaimnak van valami hitele, hallgassatok meg. Óvjátok meg a forradalmat. Olyan méltósága volt eddig, amilyet csak az igazság adhat eszmének, embernek. Egy dologra figyeljünk most, nem a bosszú órája ütött, hanem az igazság tevésé. Aki bűnös volt, az bíróság elé kell állítani. De a tévedőket ne kínozzátok, mert ne feledjük el, hogy 100 000-en tévedtek, mert megtévesztették őket. A forradalom győzött, de ha nem adunk neki időt, hogy erőre kapjon, újra elbukhat. El is sikkaszthatják azok, akiknek érdekük. Fogjunk össze, egy hazánk van, s egy életünk. Ha szavamnak van hitele, fogjunk össze. Ne egymás ellen hadakozzunk. Bízzunk a nép erejében és tisztességében. Ne folyjon több vér. Tisztelet a halottaknak.
Csészabó László, gyász és megdicsőülés. Halottak napja nem a porladó hamvak, az élő lelkek ünnepe. Több mint 1100 esztendeje megülik évente apró reszkető fényeknél, mikor a fákra is leszáll az aranyhalál. De 1956-tól fogva Magyarországon krisztusi ünnep is ez a keresztény emlékezés. Olyan áldozat ünnepe, amelyet egy nép hozott, hogy kiontott vérével tisztábbra mossa a világ lelkiismeretét, s puszta mellel a fegyverek elé ugorva meghirdesse, hogy a bűnnek nincs igazi hatalma. Mert azok a friss holtak, akiknek hevenyészett utcai sírja fölött kigyúl a mécses, megszégyenítették a kételkedőket, akik nem bíztak a lélek törhetetlen szabadságában, s újongással tölti el a hívőket, akik tudták, hogy a lélek csöndes, de töretlen ellenállása egyszer még képes lesz a legnagyobb véráldozatra és önfeláldozásra. Nem bíztak hiába. Kicsi és szegény nép vállalkozott arra a fenkölt és felülmúlhatatlan áldozatra, olyan nép, amelyet legtöbb szomszédja s más világrészek népei számban, hatalomban, anyagi erőben felülmúlnak. De egyik sem a lélek erejében és szabadságában. A gondviselés rendjét kell látni és dicsérni abban, hogy a magyar szabadságharc azon az ünnepen végződik, halottak napján, amely nem a porladó testek, hanem az élő lelkek ünnepnapja. Mostantól fogva, akárhogy forduljon is a magyarság jó vagy bal sorsa, a világ népei a holtak élő lelkére emlékezve a síroknál emlékezni fognak azokra a magyar férfiakra, asszonyokra és serdülőkre, diákokra, munkásokra, katonákra, parasztokra és írókra, akik véres áldozatukkal tanúságot tettek e lélek örök szabadságáról, s visszaadták egy magyar szó hitvalló, csodálatos értelmét. Ez a szó a halál megvetés. Az elesett hősök a szó szoros értelme szerint megvetették a halált, mert nem hittek az örök halálban, s tudták, hogy halál csak a földi létben van, abban a földi életben, amelyet megmérgezett a bűn, s méltatlanná tett az emberhez. Tudták, hogy élő halottnak lenni rosszabb és méltatlanabb, mint hősi halottnak. Hány hadosztálya van a pápának? Kérdezte Sztálin. Midőn a pápa meghallotta ezt a gőgös balga kérdést, mosolyogva azt felelte, az én seregem az égben van. Ez a sereg harcolt Budapest utcáin, nem csak a katolikusok, hanem minden hitvallásúak mellett, s azoknak az oldalán is, akik sose próbálták ki az ima erejét, nem kóstolták meg édes ízét, mert szunnyadt bennük a hit, de szívük tisztaságával az angyalok szövetségesei voltak. Ifjak, férfiak, aggok, lányok és asszonyok fegyvertelenül vagy gyatra fegyverekkel a kezükben s halál megvetéssel a szívben legyőzték Sztálin hadosztályait. Krisztus tudatos vagy öntudatlan követőiként vállalták a legnagyobb áldozatot utódaikért, nemzetükért és minden nemzetért. Rettenetes volt a bosszú a hitetlenség fölött. A láthatatlan és letagadott lélek elnémította a látható fegyvereket. A magyar költészet tele van hintve jövőbe látó igékkel. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat, kiáltotta Berzsenyi, nem törődve maga körül a szomorú valósággal, amely látszólag meghazudtolta. Neki volt azonban igaza. A próféta költőnek, mert a magyar nép 150 évvel később helytált a szavaiért. Milyen jó, hogy megvan ez a felséges sor, a legszebb sírfelirat az októberi áldozatok friss hantjai felett. Egy másik költő, élő kortársunk pedig pár év előtt a hitleri háború legsötétebb óráiban közelítő csapások és iszonyatok sejtelmével azt írta, hogy nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, ami csak ölne minket. Milyen jó, hogy megvan ez a két sor, amely összemarkolja az októberi szabadságharc értelmét, s a hősi halottak egykori hitvallását, ha maguk talán nem tudták is kimondani ilyen tömören. A magyar nép ma azokhoz a repedezett régi-régi képekhez hasonlít, amelyeken a feltámadt szomorú, de győzhetetlen Krisztus borzalmas sebektől s alvat vértől borítva keresztel a vállán, a nyitott és legyőzött sír szélén ül. Az ő áldozatára emlékeztet, amit a nép egy ködös, szétlőtt, leszegényedett, elcsúfított és megalázott nagyváros utcáin véghez vitt. Mint minden áldozat Krisztus nyomdokán, a magyaroké is egyszerre megszégyenít és fölemel. Bűntudattal és újongással telít. Nem vagyunk rá méltók, s mégis el kell fogadni, mert így akarja az áldozathozó. Nagyon nehéz napok várnak a magyarokra. Nem azért, mert a tél küszöbén rommá lett az otthonuk. Azért sem, mert kevés a kenyér, ruha, szén és kötszer. Ezeket a hiányokat és gondokat enyhíti a bámuló és meghatott világ segítsége, s a maguk buzgalma. De nehéz napok várnak a magyarra, mert lélekben és szellemben, magatartásukban és közdolgaikban, a politikában, gyárakban, hivatalokban, iskolákban, s a földeken felül kell múlniuk egész múltjukat. Nem lesz könnyű méltónak lenni azokhoz a holtakhoz, Krisztus tudatos vagy öntudatlan követőihez, akik halottak napja előtt Budapesten és az országban olyan sokat elmostak a világ bűneiből. Elhangzott 1956. november 1-én halottak napján az Angol Rádió magyar adásában.
Örkény István, Fohász Budapestért. Ki itt születtem, és mégis ócsároltalak, ki szerettelek, és mégsem ismertelek, bocsáss meg téveigő fiadnak, dicső városom, Budapest. Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden is, elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem villamosokon, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy a falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni lehet. A kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma átírják a nevedet Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hűségesség. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja, légy te is olyan, mint Budapest. Kívánom én is. Légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűr meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat a megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest. És tedd, hogy mi méltatlan fiaid méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőségben, szabadság fővárosa, Budapest.
Mai adásunkban az 1956-os forradalomra emlékeztünk Csész Szabó László, Déri Tibor, Fekete István és Örkény István írásaiból. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
A napnyugati király leánya. Hol volt, hol nem volt, valahol napnyugaton volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az országát napnyugati országnak hívták, mert ebben az országban sohasem látták felkelni a napot, csak lemenni. Volt ennek a királynak egy leánya, s ez a lány olyan szép volt, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. Nem csak csodájára jártak, feleségül is vették volna jó szívvel a leghíresebb királyfiak, hercegek. De a király kihirdette országvilágnak, hogy csak annak adja leányát, aki páros bajvívásban legyőzi a veresvitézt. Ettől a veresvitéztől mindig félt a király, hogy egyszer majd elveszi tőle az országot. Azért akart olyan vitézembert a vejének, aki legyőzze a veresvitézt. Hiszen jöttek is királyfiak, hercegek, minden rendűs rangú legények, szerencsét próbáltak, de hiába, mert a veres vitéz erősebb volt valamennyinél, s egy esztendő leforgásán éppen 99 vitézt ölt meg. Hirdette azután a király mindenfelé, hogy akinek kedve van az ő leányára, s országára, jöjjön, de hirdethette. Sírt a szegény király kisasszony. Sírás volt éjjel-nappal, ahogy már most pártában marad egész életére a veresvitéz miatt. Sokat tűnődött, bocsálódott a király is magában, hogy mit tudjon csinálni. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem magában a király? Megparancsolta a szobaleánynak, hogy öltöztesse fel a király kisasszonyt a legszebb ruhájába, s egyben hívatta az udvari festőt, hogy pingálja le az ő leányát. Felöltözik a király kisasszony aranyos, gyémántos ruhájába, aztán lepingálja a festő. A képet szépen berámáztatják, s alája írják, a napnyugati király leánya. Aki ezt a király kisasszonyt feleségül akarja venni, győzze le a veresvitézt, övé lesz a király kisasszony, s a napnyugati ország. Ezt írták a kép alá, s akkor a király a képet ráköttette egy hűséges emberének a hátára, s mondta neki. Hallod-e? Indulj ezzel a képpel, s addig vissza ne kerülj ide, amíg olyan emberre nem találsz, aki ezt a képet megveszi tőled. De mondd meg annak, akárki fia legyen, úgy vegye meg a képet, hogy mindjárt jöjjön is az én országomba, s verekedjék is meg a veres vitézzel. Elindult a királyember a képpel, ment országról országra. Sok helyen megállították, körülfogták, megcsodálták a képet, de amikor megtudták, hogy azért a szép leányért a veres vitézzel kell megverekedni, a legbátrabb emberek is félreoldalogtak, mert híre ment volt már az egész világon, hogy a veres vitéz 99 vitézt ölt meg. Hát csak ment a királyembere tovább, s addig ment mendegélt, míg egyszerre csak a napkeleti országba ért, ott is a napkeleti ország királyának a városába. Éppen ünnepnapra ért a városba. A népek körülfogták a királyemberét, csodálták a képet, de mindjárt tovább is állottak. Arra jött a király is az udvarával, azok is megnézték a képet, otthagyták. Amikor ezek elmentek, jött egyedül a királyfi, megállott ez is a kép előtt, nézte, a szeme elkezdett káprázzani, s aztán, mit gondolt, mit nem, azt mondta nagy hirtelen a királyemberének. Hozza kent fel ezt a képet a palotámba, amit kíván, azt fizetek érte. Mondta a királyembere. Felséges királyfi, ezt a képet pénzzel könnyen megfizetheti, mert csak egy arany az ára, hanem ha megvette, akkor jöjjön velem a napnyugati országba, s ott verekedjék meg a veres vitézzel. Csak hozza kend, mondta a királyfi. Megverekszem én a 24 fejű sárkánnyal is, nem csak a veres vitézzel. Felviszik a képet a palotába, a királyfi szobájába leteszik az asztalra. Ekkor a királyfi leült melléje, s a szemét le nem vette a képről, csak nézte, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott a palota. Aközben hazajött a király, s nem tudta elgondolni, hogy hol van a fia. Aztán asztalt terítettek, várták, de ebédre sem jött. Inast küldöttek utána, de a királyfi kikergette.
Eredj, beteg vagyok!
Szaladt az inas nagy ijedten a királyhoz, jelenti, hogy mit mondott a királyfi. Megijedt a király, megy a fiához, s kérdi. Mi bajod van, lelkem fiam? Mondja a királyfi. Beteg vagyok, édesapám. Nézzen erre a képre. Ez az én betegségem.
Hely, fiam, ez már csak ugyan nagy betegség. Láttam én ezt a képet, olvastam azt is, amit alája írtak. Azt is tudom, hogy az a veres vitéz 99 vitézt ölt már meg.
Vest ki, fiam, a fejedből ezt a képet, mert bizony te lész a századik.
Azt mondta a királyfi.
Nem bánom én, lelkem édesapám, legyek a századik, mégis megverekszem a veres vitézzel.
Beszélhetett a király, mintha csak a falnak beszélt volna. Na, fiam, mondotta a király, látom, hogy nincsen itthon maradásod.
Hát gyere, hadd adjak legalább neked olyan lovat, amilyen nincs több kereke világon.
Indul a király, utána a fia, de nem az istálóba vezette a fiát, hanem le a pincébe.
Lementek 77 garádicson, aztán végig a pincén, annak a túlsó szegeletjében szomorkodott egy gírhes-görhes ló, alig állott a lábán.
Ez az a ló, édes fiam.
Azt mondta a királyfi.
Édesapám, ne tréfáljon velem, mert nagy az én lelki nyavajám.
De megszólalt erre a ló is.
Hallod-e, királyfi? Nem tréfa beszéd az édesapád mondása. Csak abrakolj egy hétig, majd meglátod, hogy nincs több olyan ló kereke világon, mint a te lovad. Felszalad a királyfi a pincéből nagy örömmel, maga visz le neki szénát, zabot. De a tátos megrázza a fejét. Nem ezzel élek én, királyfi. Hozd nekem minden nap 10 ropogósra sült cipót, s egy hordó tokai bort. Akkor aztán még a csillagot is lerogom az égről. 2 álló hétig ropogós fehér cipóval, stokai borral traktálta a táltost a királyfi. Akkor azt mondta a táltos.
Na, édes gazdám, most már indulhatunk, de előbb búcsúzz el az apádtól, anyádtól, s minden atyád fiától, mert vagy látod őket valaha, vagy sohasem.
El is búcsúzik a királyfi mindenkitől. Sírt az apja, sírt az anyja, sírt minden lélek, sírt a királyfi is.
De akkor aztán nagy hirtelen felkapott a táltosra, s elvágtatott, hogy egy szempillantás múlva nem látta emberi szem. 3 nap és 3 éjjel folyton folyvást repült a táltos, csak úgy zúgott-búgott a levegő, amerre repült. Akkor aztán leszállott a Fekete-tenger 77. szigetjén. Azt mondta a táltos: édes gazdám, egyél, ha hoztál magadnak ennivalót. Én nem eszem, mert itt nincs márványkőjászul, hanem majd lesz a napnyugati király városában. A királyfi vitt volt a tarisznyájában egy és más ennivalót, nagy hirtelen falatozott abból, aztán ismét felpattant a táltos hátára. A táltos meg egyet ugrott, kettőt szökött, s egy szempillantás múlva leszállott egy magas hegynek a tetején. Azt mondta a királyfinak: nézd le innét, királyfi, mit látsz? Látok valami fekete csillagot, mondta a királyfi. Hát az a csillag, a napnyugati király városa. Jaj, lelkem lovam, sohasem érünk el oda. Ne félj semmit, csak ülj fel a hátamra, biztatta a táltos. Ott leszünk estére. Felült a királyfi a táltosra, s csak ugyan még a nap le sem ment, ott voltak a napnyugati király városában. Ott betértek egy nagy vendégfogadóba, s mindjárt azt kérdezte a királyfi a fogadóstól: hé, fogadós, van-e az istállódban márványkőjászol?
Hogy ne volna, felséges királyfi, mondta a fogadós.
Egyszeribe bekötötték a táltost, adott neki a királyfi ropogós fehér cipót, amennyi belefért, 3 veder tokai bort, na meg ő maga is jól megvacsorázott, s aztán lefeküdt. Reggel kimegy az istállóba, s kérdi a lovat: mehetünk ki a király udvarába, édes lovam? Ma még nem, édes gazdám, előbb menjünk el a kovácshoz, veres patkót a lábamra, hadd rúgjam össze a király udvarát egy kicsit. Elmentek a kovácshoz, s amint mentek az utcán végig, kicsődültek a népek, sajnálkoztak rajta.
Aj, szegény napkeleti királyfi, jobb lett volna otthon maradnod!
Oda sem hallgatott. Bement a kovácshoz, hogy ráveressen a táltosra 4 aranypatkót gyémánt szeggel. 6 legény fogta a táltost, 6 legény verte a patkót. De mikor ráverték, a táltos csak egyet rúgott, s mind a 4 patkó lelepült a lábáról, csak úgy hurrogott-burrogott a levegőn keresztül.
Hely,
megszégyelli magát a kovács.
No, mondja, így még nem jártam világ életemben, majd én verem rá a patkót.
Na, hanem az öreg kovács
rá is verte magyarosan.
Próbálta a táltos mindenképpen, de nem tudta lerúgni a lábáról. Erre visszamentek a vendégfogadóba. Csak másnap reggel vágtatott be a királyfi a napnyugati király udvarába. A király már ott ült a palota tornácán, mellette a leánya, úgy várták a királyfit. Ott volt az udvaron a veres vitéz is, nagy szürke lován. Mikor a királyfi beugratott az udvarba, a táltos egyszeribe olyan táncra kerekedett, hogy a márványkő, amivel az udvar ki volt rakva, csak úgy porzott. Akkora por kerekedett, hogy a király sokáig nem látta sem a veres vitézt, sem a királyfit. Összemennek a vitézek, viaskodnak, verekednek, szikrázik a kardjuk, mesterkednek, ravaszkodnak, de eltelik 1 óra, eltelik 2 óra, s egyik sem tudta megvágni a másikat. Hanem mikor éppen delet harangoztak, nagyot ugrik a táltos, éppen a feje fölé a veres vitéznek, s abban a pillanatban a királyfi egy suhításra leszeli a veres vitézről a páncélgúnyáját. Erre lekiáltott a király a tornácból:
elég volt ez már a vitézek! Holnap kezdjétek újra!
Elvágtat a 2 vitéz 2 felé,
de a veres vitéz utána kiabál a királyfinak: megállj, mert holnap a kardom hegyére kerül a fejed!
Elkövetkezik a 2. nap. Mint a fergeteg, úgy rohant a veres vitéz a királyfira. De bizony nem került a királyfi feje a veres vitéz kardja hegyire, mert a tátos megint olyan ügyesen ugrott föléje, hogy a királyfi egyvágással leszelte a veres vitéznek a jobb karját. Megint lekiáltott a király a tornácból:
elég volt már a vitézek! Holnap kezdjétek újra!
A veres vitéz a bal kezével felkapta a kardot, s megfenyegette a királyfit.
Megállj, napkeleti királyfi, levágtad a jobb kezemet, de holnap a bal kezemmel én is levágom a fejedet!
Hiszen fenyegetőzhetett, mert bizony levágta 3. nap a királyfi a veres vitéz bal kezét is. Pedig az úgy rohant rá, mint a villám. Most már nem félt a veres vitéztől a napnyugati király, hogy elveszi tőle az országát, de bezzeg örvendett is. Hát még a király kisasszony, mert megtetszett neki erősen a napkeleti királyfi, s amióta meglátta, mindig azon fohászkodott, bárcsak legyőzni ez a szép királyfi a veres vitézt. Mindjárt meg is tartották a lakodalmat, s lakodalom után a király a vejének adta az országát és a királyságát. Akkor aztán a fiatal pár felkerekedett, s elmentek a napkeleti király udvarába, s ott is megtartották a lakodalmat. Két országa lett a királyfinak. Mikor a napkeleti országba megunta, ment a napnyugati országba. Ha a napnyugati országba megunta, ment a napkeleti országba. Igazán jó dolga volt. Még ma is él, ha meg nem halt.
És gyerekek, ma a Napnyugati király leánya című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Valamelyik pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsekatya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik, a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd ez a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben. Ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem. Mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a Normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának, vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne, minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának, hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek. Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit ez a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Lizőj kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. amikor teljes szívvel kérem a Jóistent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezess őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket, ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől, e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Molnár Erzsébettel, a miskolci lelki elsősegély telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.